Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk a Paraszt panaszait, a Dobrovics Aladár kötetnek a címadó novellájának az olvasását. A hetedik panasznál tartunk, ez fog következni. Mielőtt azonban elkezdjük, akkor hallgassák meg a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a legújabb híreit. Sajnos azzal kell kezdjük, hogy megváltozott a karácsonyi programunknak az időpontja. Tüske László előadása egy egyiptomi regényről fog szólni, tehát a téma az változatlan marad, de az időpont az egy héttel eltolódik, ami azt jelenti, hogy január 19-én lesz. Ugyanúgy 5 órakor a Nemzetek Házában, ahogy meg volt hirdetve. Ezt a honlapunkon föltüntetjük, tehát ott meg lehet nézni. A másik hír, amit szeretnék bejelenteni, Egyiptomhoz kapcsolódik, de a Szépművészeti Múzeummal kapcsolatos, nevezetesen, hogy a múzeum pedagógiai osztályon Kevé Flóra vezetésével egy múzeum pedagógiai egyiptomi kiállítás nyílt, amelyben osztályfoglalkozásokat tartunk, tehát mostantól kezdve most már arra is lehet jönni, a múmiák testközelben természetesen továbbra is van. Ez a kiállítás február közepéig lett meghosszabbítva. Mindezek után akkor térjünk rá a Paraszt panaszaira, tehát ez a címadó novella Hunanupról szól, arról a parasztról, aki a vádi nátrumban lakik, és elindul a székhelyre, hogy áruit kedvező csereárukkal elcserélje, és így visszatérve családjának a megfelelő életvitelhez szükséges anyagokat biztosítsa. Útközben azonban történt vele egy smás, és ami számára a legsorsdöntőbb volt, és ami miatt tulajdonképpen ez az egész paraszt panaszai megszületett, az az, hogy találkozott egy olyan elöljáróval, aki kapzsi volt, de olyannyira kapzsi, hogy nem csak elvett tőle valamit, hanem mindenét elvette, szamarát és a teljes árulakományát. Miután ezt elvette, és a paraszt vissza akarta kapni, megverette, a paraszt pedig tovább ment a székhelyre, ahol Merufia Renzinnél tett panaszt. Immár a hetedik panasz következik, és összesen 9 panaszt tett.
Ne felejtsd el elmondani, hogy Merufia Renzi a kerület főparancsnoka volt kvázi, tehát az ő hatásköre alá tartozott az a kis király is, aki a paraszttal ilyen csúnyán elbánt.
Így van, és már több egyszer meghallgatta a parasztot, és mint a későbbiekből kiderül, nem volt érzéketlen iránta, csak felsőbb utasításra nem döntött.
Igen, hát tegyük hozzá, hogy az a bizonyos felsőbb utasítás az a fáraótól jött közvetlenül, aki hallotta arról, hogy a paraszt milyen, hát nem azt mondom, hogy kulturáltan, de milyen...
Ékes szólóan,
igen, köszönöm szépen, ezt kerestem. Tehát milyen ékes szólóan panaszkodik, és hát az értelmes emberek közé tartozik, és kérte, hogy írják le a paraszt panaszait, amit most mi egyfolytában hallunk már nehány hete, és annak, tehát hogyha befejezte, akkor utána szülessen meg az a bizonyos döntés. Azt hiszem, el is kezdeném. Tehát amikor azt mondja, hogy eljött a paraszt, itt rögtön az elején az annyit jelent, hogy eljött a paraszt Merufia Renzihez, hogy könyörögjön neki hetedszer, mondván. Nagy ház elöljáró uram, te vagy az egész ország kormánylapátja, az ország a te parancsod szerint hajózik. Te Totmása vagy, aki ítél anélkül, hogy pártos volna. Uram, engedd meg, hogy egy ember igaz ügyében hozzád folyamodjon. Ne nehezteljen meg szíved, nem számodra való az. A széles látókörű aggodalmassá tesz. ne dühöngj amiatt, ami nem jön, ne örvenj amiatt, ami nem történt meg. A türelem meghosszabbítja a barátságot, és megsemmisíti a megtörténtet, de nem lehet tudni, mi van a szívben. Aki megtöri a törvényt, és kárt tesz a számadásban, nem él a nyomorult, ki megrabolt, és nem kérdezi őt meg az igazság. Mert testem tele van, és megterhelt a szívem, mindez testemből jött elő állapotom miatt, szakadás ez a gáton, és víze kiárad, ezért nyílik meg száma beszédre. Megharcoltam a kikötőpartomat, kiürítettem áradatomat, kiárasztottam, ami testemben volt, kimostam szennyesemet. Beszédem megtörtént, nyomorom teljesen eléd tárult, mi kell még neked? Késlekedésed bűnösségeddé válik, harácsolásod károdra lesz, falánkságod megteremti ellenségeidet. De hát találsz-e még egy hozzám hasonló parasztot? Vajon nem idejét vesztegető-e, aki könyörök házad ajtajánál állva? Nincs hallgató, kit beszédre készítenél, sem alvó, kit felébresztenél, ügyetlen, kit megügyesítenél, sem bezárt ablak, melyet megnyitnál, sem tudatlan, kit tudóvá tennél, sem ostoba, kit tanultá tennél. A gonosz előzői, az elöljárók, a jó urai ők, mesterei mindannak, ami keletkezik, felillesztői a levágott fejnek. Azt hiszem, ezzel végbe is fejeztük a hetediket, mert utána már csak a nyolcadik meg a kilencedik következik. De most ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy a paraszt rájött arra, hogy az eddigiekből ben minden nyomorúsága ellenére azért elég pimaszul sikerült beszélni az előjáróval, tehát hogyha valóban akar valamit, akkor ilyen szépen, stílusosan kell a könyörgést előadnia. Mi a véleményed?
Ez biztos, mert ugye eddig már volt olyan, hogy kifakadt, volt olyan, hogy vádolt, és az se vezetett eredményre, sőt, az egyik esetben ugye arról is értesültünk, hogy még verést is kapott, tehát annyira túllépett a Merufia Renzi által még elfogadható mértéken, hogy ő is dacára annak, hogy a fáraó ugye azzal bízta meg, hogy hallgassa, minél többet beszéltesse és egyezzék föl, kiesett a szerepéből, és magára vette, hogy most így fogalmazzak. Tehát mindenképpen. Na most, amikor a vásárcsarnokban voltunk, akkor ezt a szöveget is odaadtam a vállalkozó szellemű embereknek. Fiatalok voltak többnyire, akik erre vállalkoztak, tehát mondhatnánk 20 évesek. És ezzel a résszel kapcsolatban is kifejtették a véleményüket. Nagyon jól ráéreztek, hogy itt tulajdonképpen általánosságokban fogalmazza meg a paraszt azt, amit ő mondani szeretne, hogy hasonlatokat, metaforákat használ ezt is. Viszont volt olyan rész, amit nem értettek, amit úgy gondoltak, hogy mi az például, hogy van az, hogy a kormány lapáthoz igazítja, hogy ez nem egy negatív jelensége, hogy egy hajónak a részéhez hasonlítja. Tehát, hogy milyen értéke volt egy-egy tárgynak abban a kultúrában, ez a kérdés vetődött ilyen formán föl, például. Aztán az áradat meg az áradással kapcsolatban voltak gondba, hogy ott ők nem érezték helyén ezeket a kifejezéseket, hogy azt kérték, hogy azt magyarázzuk meg.
Hát talán én arra gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy az előzőkben átszakadt a gát, tehát mindaz a keserűség, ami felgyülem lett a parasztban, az mint egy gátszakadás ömlött ki belőle.
Pontosan erről a képről van szó, amikor azt mondja, hogy kiürítettem áradatomat, az az áradat, az a parasztnak a beszéde. Tehát ami bennem volt, hogy elmondjam neked, hogy mi minden bánt engem, hogy miért zavar engem, az most már kifogytam belőle. Most már nincsen, ami bennem lenne, gáttalanul, parttalanul már elmondtam mindent, most már eddigre a hetedik panaszra a paraszt vehiggat. Úgy látja, hogy igazából, ha az eddigiek nem használtak, akkor már nem sok haszna van annak, amit ő elmond, de azért még mindig mondja, azért, mert úgy érzi, hogy hiába nincs már új mondani valója, a réginek annyi értéke van, annyira fontos, hogy ezt ismételni kell. Tehát itt az áradással kapcsolatban. Na, de nézzük az elejétől. Ugye az feltűnt, hogy itt mi beszélünk arról, hogy a parasztnak hanyadik panasza, de igazából címet nem olvasunk, nem mondunk. Most az ókori Egyiptomban a címek azok, volt olyan mű, aminek volt címe, volt, aminek nem volt címe. Tehát nem feltétlenül adtak címet.
De bocsánat, éppen az jutott eszembe az előbb, hogy itt beszélünk arról, hogy a vásárcsarnokban ezt mondták, meg azt mondták, de hát azért emlékeztessük a kedves hallgatókat arra, hogy nem csak elmentünk a vásárcsarnokba, és ott megkérdeztünk embereket, hanem ott egyiptomi kiállítás volt.
Igen, ez tény és való, hogyha korábbi műsorokat végighallgatják, akkor meg is találják ennek a...
Hát jó, de lehet, hogy valaki most kapcsolódik be, tudod, és hirtelen megüti a fülét, hogy azt mondták a vásárcsarnokban.
Rendben. Tehát akkor volt ott egy egyiptomi nap, egyiptomi hét vége tulajdonképpen, 3 nap volt, ahol többek közt a paraszt panaszai, különböző panaszairól is véleményt lehetett mondani. No, visszatérve tehát itt a paraszt panaszaihoz, nincsenek címek, azok a címek, amiket mi mondunk, hogy a paraszt hetedik panasza, meg előtte a hatodik panasza, és a többi, ezek modern címek. Igazából, ami itt az ókori egyiptomi cím, az első mondat volt, eljött a paraszt, hogy könyörögjön neki 7-szer. Tehát ez volt a tétel mondat tulajdonképpen, az összefoglalása mindannak, ami ezután következik, és ami előre jelezte, hogy miről is lesz szó, mert hogy mit írt? Azt, hogy eljött, tehát ebből megtudtuk azt, hogy a paraszt nem akárhol volt, hanem valahová elment, meghatározott céllal, mégpedig azzal a céllal, hogy könyörögjön, és így kiderül, hogy már 7-szer volt ugyanott, és 7-szer mondta el a panaszát, ami ugye jelzi, hogy ez nem egy új panasz, itt már akuttá vált a baj. A mondván az már a szövegnek a folytatása, ami azonban annyira gyakori volt az ókori egyiptomiban, hogy a késői korban már a hogy, a mi hogy szavunkat is, mint egy kötőszóként is használták. Na és akkor, amikor megkezdte a beszédét, a korábbiakhoz hasonlóan megszólítással kezdte a paraszt a beszédét, a szokásos megszólítás, nagy ház elől járó, uram. Tehát ez változatlanul ugyanúgy folytatódik, mint az előző, és akkor utána jön a te vagy az egész ország kormánylapátja, az ország a te parancsod szerint hajózik. Itt két kép is van egyszerre, nagyon szépen egybefonva, mert hogy ugye egyrészt van egy ember, akit egy kormánylapáttal, egy tárggyal azonosítanak, másrészt pedig van egy ország, egy tárgy végül is, amelyik viszont hajózik, tehát nem országként, hanem kimondatlanul alkalmaz itt egy hasonlatot a paraszt, mert hogy az országot pedig egy hajóhoz hasonlítja.
Igen, csak bocsánat, ez a mondat engem nagyon megzavart. Ugyanis te vagy az egész ország kormánylapátja, hát ha ő akkor az egész országé, akkor mi a bánat a fáraó?
A vezérek, akiket a fáraó megbízott, a fáraót helyettesítették. Tehát itt most, ebben az esetben a paraszt Merifuja Renzit, mint a fáraó meghatalmazottját szólítja meg.
Ja, értem, mert hogy nehogy aztán véletlenül megsértődjön a fáraó, hogy az ország az az övé.
Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog. A későbbiek során, ugye itt még mi az elején nem tudjuk, hogy hogy vagy mind fog alakulni a dolog, csak azt tudjuk, hogy a fáraó ezt meg fogja hallgatni. Tehát itt egy nagyon érdekes dolog, mintha a paraszt is tudná ezt, már, most már odáig emelkedett, odáig jutott a beszédben, hogy már nem is Merufia Renszi személyét szólítja meg, hanem rajta keresztül már a fáraóhoz beszél, pedig ő nem tudja, hogy valóban a fáraóhoz beszél.
Azért ilyen kulturált a beszédje.
Hát azért jegyzik föl, mert ilyen szépen tud beszélni, ilyen gyönyörű hasonlatokat használ, és hogyha belegondolunk, ez a hasonlat, ez nem is csak Egyiptomban volt, hát máshol is használtak ilyen hasonlatot, hogy egy országot hajóhoz hasonlítottak, amelyik valamerre tart. Tulajdonképpen...
Nem, ezt mai napig használják, szóval itt ebben nem sok változtatás van.
Szóval tulajdonképpen azt, amit mi most használunk, az egészen Egyiptomig végigkövethető, ahol a hajózás egy olyan alapvető dolog volt, ami nélkül elképzelhetetlen lett volna az élet. Na most az ország tehát, itt az egész országnak a kormánylapátja, ezek szerint az egész országot ő a kormánylapátjával irányítani tudja. Ez az első kép, ami kirajzolódik a szemünk előtt. Utána jön egy ezzel látszólag ellentétes kép, te Totmása vagy, aki ítél anélkül, hogy pártos volna. A hieroglif szövegben az, hogy anélkül, hogy az oldalon, tehát hogy az egyik oldalon állna. Most itt Totmása vagy, Totmásodik a szó szerint, az szerepel, ami azt jelzi, hogy Totot is megszemélyesíti. Tehát egyszerre személyesíti meg a kormánylapátot, ami ugye irányít, és Totot, aki viszont bíráskodik, dönt valamilyen bírósági ügyben.
Tot bíráskodik? Tot nem írnokoskodik?
Az is volt, de ebben az esetben, mint bírót szerepelteti, és ez a két funkció nagyon szorosan összefüggött, hiszen följegyezték az egyes embereknek a vallomását, a tanúságát, hogy miről tanúskodtak, és utána az írás alapján döntött ott. Az írás alapján döntött el, ami mindenki lelki szeme előtt is ott volt, például a túlvilági ítéletnél azt, hogy valaki örök életet nyer, vagy meghal. Folyamatosan írta a válaszokat, hogy nem követtem el, és mikor a végére értek, még mindig nem volt, és akkor eldöntötte, hogy ezek szerint megérdemli az örök életet a halott. Tehát ilyen módon a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, az írás és a bírói döntés.
Bocsánat, és akkor mit keresett ott Maat, Tolla és a lélek?
Annak az eldöntésére, hogy igazat mond-e a halott, vagy sem, mert ugye ott volt egy mérleg, két ágú mérleg, két serpenyővel. Az egyik serpenyőbe belekerült Maat istennő alakja, vagy helyettesíthette őt az a bizonyos truc toll, amit a fején viselt. A másik serpenyőbe belekerült a halott szíve, pontosabban, általában a halott szíve helyett a szívskarabeusz, amelyik ugye csak jóról tudott, hiszen a halotti szertartások során semmi rosszat nem árultak el neki. Tehát sohasem hazudott, amikor azt mondta, hogy nem követett el semmiféle gonosz vagy rossz tettet. És ugye ez a kettő egyensúlyban volt. Na most, amikor egyensúlyban volt, akkor olyan könnyű volt a szíve, mint a toll. Hát ez a hasonlat is tovább él, még a magyar nyelvbe is eljutott. Hogyha viszont elkövetett valamit, akkor nehéz lett a szíve, megbillent a mérleg. És akkor ott mindjárt följegyezhette, hogy ezt bizony elkövette. Tehát aha, így kerül ide a toll. De ha már itt tartunk, akkor... Van még egy magyar mondás, aminek köze van ehhez a túlvilági ítélethez, és ami megint csak római közvetítéssel jutott el egész Európába és Európából hozzánk is. Halottakról jut, vagy jut semmit? Az is ide jut vissza. Tudnélik ahhoz, hogy a szív válaszolni tudjon a kérdésekre, megfelelő szertartásokat kellett túljusson. És ezen szertartások során mondtak nagyon sok jót a halottról, de rosszat semmit, mert ha rosszat mondtak volna, a túlvilági ítéletnél akkor nem mondhatta volna azt, hogy nem követte el azt a rosszat. Tehát akkor nehéz lett volna a szíve, és elárulja magát. Vagyis, ha bármi rosszat ilyenkor mondanak valakiről, azt a szív meghallja, és utána az illető személynek a halálát jelenti a dolog. Tehát azért nagyon fontos, hogy semmi rosszat ne mondjunk a halottról. Akkor most, hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor ugye itt arról van szó, hogy milyen egy jó ítélő, egy, aki kedvező ítéletet hoz, az olyan, aki nem áll egyik párt oldalán sem, hanem szépen az igazságnak, a mátnak megfelelően dönt. Tehát ez a pártos, ez azért szerepel itt. És ezután egy fordulat következik, mert újból megszólítás jön. Tehát eddig tartott egy egység. A következő egységben, Uram, engedd meg, hogy egy ember igaz ügyében hozzád folyamodjon. Vagyis az, amit ő csinál, arra most utólag engedélyt kér. Ne nehezteljen meg szíved, ugye ne vegyed rossz néven, mert hiszen már többször volt, és volt, amikor szemmel láthatóan rossz néven vette a fáraó, illetve nem a fáraó, Renzi Meru fia, hogy hogyan beszélt vele, tehát most ne nehezteljen meg a szíve, nem számára való az. Vagyis ezzel is azt jelzi, hogy hát hogyha megsértődik, megbántódik azon, ami az igazság, akkor nem jó bíró, már pedig ő csak jó bíró lehet, hát a fáraó ide nevezte ki, és Totnak a mása, ez csak jó ember lehet, tehát ebből kiindulva biztos, hogy jó bíró, és egy jó bíró pedig mindig pártatlan, mindig a mát szerint dönt. És a jó bíró, hogy milyen, tulajdonképpen arról szól a továbbiakban is, mert azt mondja, hogy a széles látókörű aggodalmassá lesz. Vagyis, hogy egy jó bírónak széles látókörűnek kell lennie, de ugyanakkor mit jelent a széles látókör? Sok mindent tudunk, sok mindennel számolunk, sok problémát is észreveszünk, és aggódunk, aggódik az ember. De ne dühöngj amiatt, ami nem jön, ne örvendj amiatt, ami nem történt meg. Vagyis aggodalmában az ember elképzel, vagy már valóságosnak lát dolgokat, amik vagy pozitív, vagy negatív irányban befolyásolják az ő értékítéletét. Tehát itt arról van szó, hogy állj az igazság talaján. Ne képzelj el valamilyen szituációt, valamilyen helyzetet, hanem a tényleges helyzet alapján döntsél. Annak alapján, ami megtörtént, nem annak alapján, ami nem történt meg. És aztán jön egy újabb közmondás, mert ez is nagyon úgy tűnik, mintha egy közmondás lett volna a korabeli életben, nevezetesen azt, hogy a türelem meghosszabbítja a barátságot, és megsemmisíti a megtörténtet. Vagyis, hogyha elég türelmes vagy, akkor ami téged zavar, ami bánt, az is el fog múlni, mert hogy együtt él az ember másokkal, tehát ki tud békülni, megsemmisíteni tudja a múltat, el tudja felejteni. És mindez azzal jár, hogyha valaki így él, hogy a barátság az megmarad, hosszabb ideig tudja élvezni. Ugyanakkor egy figyelmeztetést is mindjárt hozzátesz, hogy vigyázzat, a szívben mi van, vagyis ki mit gondol, mit cselekszik magában, az nem mindig ugyanaz, mint amit kimond. Utána jön egy újabb okítás, most már kifejezetten negatív, mert eddig ugye pozitív volt, vagy legalábbis semleges a hangneme, a mondani valója az előző mondatoknak. Most itt kifejezetten a negatívumokba megy át. Aki megtöri a törvényt, és kárt tesz a számadásban, nem él a nyomorult, kit megrabolt, és nem kérdezi őt meg az igazság. Tehát itt fölhívja a figyelmet, hogy hát bizony vannak, akik nem tartják be az előírásnak megfelelő dolgokat, a szabályokat, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Halál jár a nyomában, a rablás is ott jár, és mindez azt eredményezi, hogy máttal, az igazsággal ellentétes dolog következik be, és mát még csak meg sem kérdezi. vagyis nincs lehetősége, hogy megvédje magát.
No, szerintem itt hagyjuk egy kicsit abba, mert ami ezután jön, az megint egy teljes egység. Tehát talán jöjjön most egy kis zene.
وانت جنبي بحس اني ملكت كل الكون واللي فيه اوصف ايه ده اللي في عيونك صعب اتكلم عليه ده انت قلبك لو ما حسش بيا يبقى حرام عليه حرام عليه ده ما فيش حاجة فيك ما بتشد
Kedves hallgatóim, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Sinuhe irodalmi magazint, én ezt a magazint ezt mindig elfelejtem, de azért felejtettem el, mert az előbb ez a szerelmes ifjú már olyan hosszasan dalolt arról, hogy a szőszívében mekkora szerelem lakozik, hogy már kezdtem megunni, hogy édes Jézusom, hogyha valaki ennyit tud beszélni a szerelemről, akkor na mindegy. Az én koromban már teljesen mindegy. Jó, eddig szó volt a paraszt hetedik panaszáról, amit Merufia Renzinek mondott el. Mint említettem, ez a panasz, ez egy nagyon kulturált valami volt az előzőkhöz képest, mert nem szitta az elöljárót, hanem nagyon szépen és nagyon kulturáltan és nagyon szép szóképeket használva beszélt arról, hogy Merufia Renzi az ország kormánylapátja, és azért azt kérte, hogy egy ember igaz ügyében hozzáfolyamodjon, mert Merufia Renzi egy széles látókörű valaki, tehát egyre inkább megszelidülnek a korábban elmondott dolgok. És miután kellőképpen kioktatta itt az elöljárót, utána elkezd beszélni magáról. Átadom a szót Hédinek.
Na, tehát itt hagytuk abba a következő egység a beszédben, az, hogy elmondja, hogy ő milyen állapotban van, és azzal kezdi, hogy testem telve van, és megterhelt a szívem. Vagyis egyfajta letörtség, fáradtság, beletörődés érződik itt a kifejezésben.
Hát na, most nagyon durva akarnék lenni, de nem akarok durva lenni. Én erre azt szoktam mondani, hogy tele van a maci mintás napozóm.
Tehát itt egyrészt a testéről beszél, másrészt pedig a szívéről, tehát kétszer is ugyanazt mondja különböző féleképpen tulajdonképpen. A szív esetében a fizikai lét, fizikai terheltségen túl a lelkit is tudja ilyen módon jelezni. Tehát így van, így nyer plusz jelentést, és nem egyszerű ismétlést, hanem többletet a második egység. És utána magyarázatot ad mindenre, mindez testemből jött elő állapotom miatt. Ugye abból a testéből jött elő a bánat, amiről az előbb szó volt, hogy tele van, és az állapota miatt, vagyis itt egy emlékeztetés, hogy nem mondja el megint, hogy mi történt vele, de visszautal rá, hogy ne feledkezzenek el, hát ő nem csak azért áll itt, hogy panaszkodjon, hanem ennek a panasznak nagyon komoly okai is vannak. Utána megint visszatér a saját állapotára, erre a beletörődött rossz kedvűségre, lehangoltságra, hogy szakadás ez a gáton, azon a gáton, amin folyamatosan eddig árat keresztül a panasz, az a gát most egy kicsit megváltozott, még tágabbra nyílt, vize kiáradt, ezért nyílik meg száma beszédre, teszi hozzá, miután már olyan sok mindent nem tud mondani, de mégis kell mondani, most jön mindaz, ami már egyfajta kiábrándult bánatot, az a fölötti bánatot fejez ki, hogy hiába beszélek. Tehát most már nem csak az a bánat van benne, az a probléma gyötri, hogy mi történt vele, hanem az is, hogy de miért nincs erre reakció? Miért nem kap semmiféle választ, se pro, se kontra? Mert nem kap egyáltalán semmilyen választ. Ezért is mondja a következő bekezdésben, ahol ezt ugye bővebben kifejti, a témát itt megadta ebben a rövid bekezdésben, a következőben bővebben, képekben is elmondja. Megharcoltam a kikötő partomat, kiürítettem áradatomat, kiárasztottam, ami testemben volt, kimostam szennyesemet. Vagyis befejeztem a mondani valómat. Nem tudok mit mondani, már mindent elmondtam, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani. Hát miért nem történik semmi? A kikötő partom ott van, ki lehetne kötni, szabad a hely. Kiürült, az áradatom nincsen ott. Most már nem megyek szembe vele, nem panaszkodom, nem vádolok, szabad az út. Kiárasztottam, ami testemben volt. Nincs több mondani valóm. Nem tudok már újat mondani. Elfogyott az új dolog. A szennyesem, mindaz, amit rossznak, szennynek, piszoknak tartottam, az már mind elhangzott. Beszédem megtörtént. Nyomorom teljesen eléd tárult. Mi kell még neked? Nem értem, miért nem döntesz. Nem értem, mi történik itt, ha ennyire közömbös vagy, hogy semmiféle választ nem adsz, akkor minek hallgatsz meg? értelmetlennek érzi a paraszt a szituációt, amibe belekerült.
Ezután, figyelj, Héri, ezután...
Most jön, ahogy ezt a gondolatmenetet végigviszi, ekkor fordul tulajdonképpen, hogy késleked el. Késlekedésed bűnösségeddé válik. Tehát itt történik meg a gondolatmenetében, ahogy haladt, hogy hát igen, én beletörődtem már. Velem nem történt semmi, de azért gondolkodó ember vagyok, és hogyha mindez nem elég neked, hát mi kell? Ezt csak egyféleképpen tudom érteni. Azt, hogy te magad is bűntárs vagy, te magad is bűnössé váltál, harácsolsz, ahogy a másik harácsol, de értsd meg, hogy ez rossz, ez neked rossz. A harácsolás, a falánkság számodra is rossz, te neked is a károdra lesz, mert ellenségeid lesznek. Eddig elmondtam neked, hogy a személyes jövőddel kapcsolatban a túlvilágon mi minden baj érhet. Nem válhatsz igaz hangúvá. Örök életedet elveszted. Hát ez nem volt elég. Mi kell még neked? Valamit még nem mondtam. Nem mondtam el, hogy ezen a földön is már gondot fog ez okozni neked. Mert akkor, ha velem ilyen vagy, mással is ilyen vagy. Tehát akkor általában gondolsz magadra, általában magad felé hajlik a kezed, tehát ez azt jelenti, hogy ellenségek itt jönnek létre, tehát ellenségeket keltesz magaddal szemben, ami azt jelenti, hogy már itt rövidesen bajod származhat belőle. Aztán ezt a gondolatot nem akarja továbbvinni, mert már ennél keményebben is szitta, keményebben is felhívta a figyelmet a következményekre, mégse történt semmi, úgyhogy megint egy új gondolat jut az eszébe, új bekezdésben is szerepel, maga jutott az eszébe. De hát találsz-e még egy hozzám hasonló parasztot? Vajon nem idejét vesztegető-e, aki könyörök házad ajtajánál állva? Találsz-e még olyat, aki ennyi ideig, ennyiszer visszajöjjön hozzád, hogy ennyiszer elmondja a bánatát, ennyiféleképpen? Hát lesz más is, aki egyáltalán eljön, nem ennyiszer, de akár egyszer is? Fogja itt vesztegetni az idejét bárki is, hogy elmondja, hogy mi történt vele? Ha meghallgatásnak semmiféle következménye nincsen? Nincs hallgató, kit beszédre késztetnél, sem alvó, kit felébresztenél. Ügyetlen, kit megügyesítenél, sem bezárt ajak, melyet megnyitnál, sem tudatlan, kit tudóvá tennél, sem ostoba, kit tanultá tennél. Párhuzamos gondolatok, a gondolat párhuzam, ez ugye a keleti költészetnek az egyik jellemző vonása, jelenik meg, valamennyi ezt az előző tételt ismétli más-más szempontból, más-más megközelítésben. Az életnek a különböző fordulataival, különböző szempontjai szerint, hiszen egyrészt a hallgató, akit beszédre kényszerítenél, az jelzi azt, hogy vannak olyan esetek, amikor te szeretnél megtudni valamit, de hallgatnak. Nem fogják elmondani neked, mert minek? Hát úgy sincs eredménye, úgy sem jelent semmit. Alvó, akit felébresztenél. Aki alvó, vagyis semmivel nem törődik, nem foglalkozik semmi mással, csak a saját kényelmével, nem tudod fölébreszteni, nem tudod ebből az állapotából kihozni, ha közömbös vagy. Ügyetlen, akit megügyesítenél. Aki ügyetlen, hogyha édes mindegy, hogy most szépen jól csinál valamit, vagy csúnyán rosszul, közömbös, akkor az nem fog arra törekedni, hogy ügyesedjen, hogy szebbet, jobbat csináljon. Aztán nincs sem bezárt ajak, melyet megnyitnál. Itt ugye ugyanaz van, mint a hallgató és a beszédre késztetnél, csak egy másik képpel. Itt nagyon erősen rávilágítva, mint amikor egy filmben kinagyítunk egy részletet, ugyanígy itt a szóban is kinagyítunk egy részletet, és ez az ajak, ez egyúttal tágabb értelembe veszi ezt a beszédet, mert az ajakkal ugye nem csak beszélni szoktunk, az ókori egyiptomi nyelven használnak úgynevezett determinatívumokat, meghatározó jeleket a szavak végén, és minden szájjal végzett jelentésnél az ajkára mutat ez az ember jel. Tehát nem csak a beszédnél, hanem evésnél, ivásnál is például, dicsérésnél is, panaszkodásnál is. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor a szájára mutat. És amikor sem bezárt ajak, melyet megnyitnál, az ennek következtében tágabb értelemben is értelmezhető, tehát semmi olyan, ami az embernek akár a gondolata kifejezésére szolgál, akár a saját maga táplálására. Tehát elsorvasztod magadat is. Ilyen, el tudod magadat is ilyen módon sorvasztani. És aztán ott van még a sem tudatlan, kit tudóvá tennél. Nem akar majd senki sem tanulni semmit, mert minek? Hát kit érdekel az? És az ostoba is ostoba marad, mert hogy minek tanulni? Hát nem számít semmit. Akármit is, akárhogyan mondanak, édes mindegy, hogy mit mondanak, közömbösségbe fullad, nem kell. Jó az úgy, ahogy van. Tehát ezt az állapotot nagyon sok oldalról megközelítve, és minden esetben ugyanazzal a szerkezettel mondja el, mond egy tulajdonságot, egy negatív tulajdonságot, és ennek a negatív tulajdonságnak az ellentétét mondja a másik felében, hogy azzá válhatna. És mindezt az egészet tagadott alakká alakította azzal, hogy az elején sem alvó, sem bezárt ajak, sem ostoba, és a többi. Tehát itt egy felsorolás van, egy jelzős felsorolás, ahol ilyen azonos szerkezettel még hangsúlyosabbá válnak a dolgok. Ugyanakkor ez a stílus eszköz nagyon erősen emlékeztet az egyiptomi költészetre, például az istenek dicséretére is, ami a himnuszoknak egy típusa, tehát egy ilyen litánia-szerű felsorolás, hogy ilyen módon adja elő a paraszt az ő bánatát, az ő gondját, tulajdonképpen az egyiptomi költészet egyik eszközét használja. Tehát az ékes szólásnak, a költői beszédnek egy újabb formája kerül itt elő. Ezután, miután ilyen sokféleképp ezt a témát körbejárta, leszögezi a végkövetkeztetést, a gonosz előzői az elöljárók, legalábbis ez a feladatuk. A jó urai ők, ez a feladatuk. Mesterei mindannak, ami keletkezik, felillesztői a levágott fejnek.
Na, ezt nem értettem.
Na, itt megint egy nagyon érdekes hasonlat van tulajdonképpen, mert hogy fej az a legfontosabb része az embernek, az a része, ami az egészet helyettesítheti. Amikor valaki fej nélkül rohan a falnak, szokták ezt mondani, ez azt jelenti, hogy nem gondolkozik.
Ez a fejetlen magyarul.
Igen. Hát arról van szó. Most az ókori Egyiptomban ugye a gondolkozás központja a szív volt, de ugyanakkor, hogyha az egész embert, mint egészet meg akarták jeleníteni, akkor a fejjel helyettesítették, gondoljunk például az óbirodalmi masztabák pótfejeire. Tehát itt a levágott fej felillesztői az egész ember épp normális emberként való működésének, gondolkodásának a előidézői.
Igen, csak most van egy óriási nagy bánatom, hogy ezt meg hosszasan folytathattuk volna, de sajnos integettek, hogy végünk van.
Hát, hogy lejárt az időnk.
Így van. Úgyhogy a magunk részéről azt hiszem, itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk.
És jövő pénteken pedig a Ramszesz történelmi arcképp csarnokban 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. Ramszeszről lesz szó.
Atya világ. No, hát minden jót kívánunk, kellemes hétvégét, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető: dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.